ember hozott rozsnyavaj a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rossz Nyavaja Ostrom, a podcast 27. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig állandó műsorvezető társam.
Én szentségem első C.
Így van. Ú, tényleg akkor nekem is kéne valami. Bár a protestantizmussal...
Igen, azt mondja, puritánul hozzá az egészhez, jobb lesz így.
Igen, az nem annyira működik. Ez a podcastünk, melyekben társas játékokkal és annak kapcsán hát asszociációs tripla szaltókat hajtunk végre, és ebben az adásban egy olyan játékot fogunk feldolgozni, amit nagyon régóta és sokan kérnek tőlünk, mert azon kevés emberek egyikei vagyunk, akik magunk is megtapasztaltuk a Horizon című játékot akció közben, úgyhogy ennek okán ezt választottuk ki az adás témájának, de mielőtt a játékról beszélnénk, előtte rövid híreinkkel fogadunk titeket. Z, mi akad fönn halászhálód sűrű szövésű hálóján?
Első, ami nem nagyon hír, csak nagyon nagy öröm, hogy végre játszunk a hallgatóinkkal, igaz, hogy online, de remélem, hogy ezen a nyáron, vagy akár ősszel tudunk teremteni lehetőséget élő játékra. Úgyhogy játszunk éppen Carnegie-t, Pax Pamirt, de Robsteady hallgatónk, ikonikus hallgatónk, aki kétszemélyesben is játszott velem, nagyjából 3 másodpercig tartott az első meccs, a másodikat azt kimozogtam.
A Pax Pamir, tehát amikor érződik a klasszis mélység a két játékos, annyira bántóan hamar véget tud érni, tehát nem is érted, hogy tud ilyen hamar véget érni. Nekem is az első partim az így
zajlott. Ez a ninjutsu. Jobbra nézek, balra jön a pofon, fekszem, és ennyi volt. De egyébként tényleg így több egyszerre játszva, és két playerrel is tök más hangulatú, úgyhogy nagyon élveztem.
Szerintem működik egyébként két játékosra, és az ember azt gondolná, hogy nem. Én megmondom őszintén, élőben jobban szeretem játszani ezt a játékot, tehát hogy vannak azok, amik működnek levelezősben egészen jól, és van, amikor az a fajta mélység, stratégia alkotás, átlátod a teret, nagyon egyszerre kell, hogy jelen legyen, és én egy kicsit itt úgy éreztem, hogy nekem
majdnem
annyira...
minden jobban működik azért élőben. Beszélgetünk a Carnegie kapcsán is, úgyhogy egyszerűen nem tudom befogadni az egész teret, ahhoz, hogy jobbra-balra nézek, neked mennyi korongod van itt, hány ügynököd van ott, ezt így jó befogadni, és az, hogy folyton görgetni kell, ez nekem kicsit megöli, de hát ugye öregek vagyunk. De A lényeg, hogy játszunk, és hogy a Telegram csoporton szerveződnek a játékok, ez szuper, amiből te ugye egy jó 12 napig kimaradtál, mert ugye?
Igen, egy nagy mínusz villogó szám volt, emiatt is került ez az adás az éterbe később, mert én magam a UK Games Expo-n voltam, illetve utána a nagy-britanniai utazásomat éltem, és vakációztam. Igazából nagyon röviden, ugye Expo-knál mindig hát kettőt szoktak emlegetni, Essent és a Gen Con-t, ugye Gen Con amerikai, az Essen Németországban levő. Én eddig csak az Essenben jártam többször, ezen az Expo-n, 3-szor, és most először az Egyesült Királyságnak a legnagyobb expóján jártam. Igazából annyit tudok magamból kisajtolni véleményként, hogy aki egy igazi nagy expó élményt akar, az ne ezt válassza, ugyanis nem voltak új megjelenések, kisebb méretű volt, viszont az a nagyon családias hangulat sem tudott megvalósulni, mert hogy azért mégiscsak sok ember tömeg az jelen van, tehát valahol nekem a két szék közül a pad alá esett. Lehet, hogy látogatóként, amikor több ilyen kerekasztalt, meg ilyeneket lehet látogatni, ott egyen jobb. Tehát, hogyha valaki Birmingham fele jár, akkor menjen el, mert egyébként tényleg jó helyen van, jó a szervezés, és minden klappol, viszont a nagy expo élményhez szerintem inkább Essent érdemes megpróbálni, és ott azért sokkal sokszínűbb dolgokkal lehet találkozni. Egyébként újdonságként, amit Z-nek is mutattam, egy RPG-t vásároltam meg, ugye a 100 Years Old Vampire.
Thousand,
is egy nagyságrendel növekedett. Igen, 1000 Years Old Vampire játék alkotójának az új játéka, A Series of Improving Exercises címmel, mely egy ilyen kegytár gyakorlatilag, egy ilyen század elejé, vagy még korábbi kiadás, utána századfordulós kiadást imitáló, és annak Kamu Goodreads oldalt is csináló projekt ez, ami hát úgy csinál, mintha egy, egy perspektívikus rajzolást gyakorlatoztató kis munkafüzet lenne. Ezzel szemben viszont hát egy nagyon immerzív történetmesélést.
Egy egyszemélyes,
egy egyszemélyes szerepjátékot. Úgyhogy még az elején járok, de ez egy jó kis vadászott példány volt. Illetve, amit nem írtam fel a jegyzetbe, és nem is mondtam neked az előbb, hogy szó lenne erről, de a Spiel des Jahres, illetve a Kernel Spiel des Jahres jelöltek közül többet is kipróbáltam. Mm-hmm. Az egyik a Challengers, ami gyakorlatilag egy ilyen Capture the Flag témát dolgoz föl, ahol a játékosok építenek egy paklit, és a játék mindig egymás ellen sorsolja a játékosokat bizonyos szabályok szerint, és ott nekik a két pakliukat kell megmérettetni egymással, míg a végén, a kis bajnokság végén csak egy maradhat. Egyébként szerintem, mint koncepció, tök jó, mert ez, hogy 8-an összegyűlünk, és párokba sorol minket, és mi játszunk egymás ellen. És hát most a Ferit vertem meg, jaj, ne, a Júci most jön, és elpicsáz, uram, bocsá, a kis pakliával, ez egy tök jó koncepció. Viszont a Kenner Spiel jelölés az teljesen értelmezhetetlen, tehát ebben semmilyen Kenner, tehát egy Dominion alatti pakliépítési szint van jelen. Ráadásul kicsit egy ilyen autós kártya vibe-ja van, hogy a játék közben csapjuk ki egymásra szembe a kártyákat, és akkor azok így hatással vannak egymásra, tehát nagyon kicsi agency.
Lóerő, 57.
Így van, fú, imádtam ezeket. És egyébként az elméletem, ami azt mondja, hogy nagyon sok mindent a gyerekszobából emel ki mostanában a társasjátékipar, lásd, hát mikromakró például, és társai, úgyhogy ebbe abszolút beleillik, illetve a másik, ennek a címén el kell gondolkodnom. Robi Szedi azt mondta, hogy olyan, mint a zsiráf, hogy szép-szép, de otthonra nem kéne. Japán témájú.
Iki?
Iki, így van, az Iki című játék, melyet ketten próbáltunk ki, és ketten senkinek nem ajánlom. Nincsen jól szkélelve. Egyébként tényleg ez a jó-jó. Az, hogy Kenner Spiel jelölést kap, ennek semmi értelme nincsen, de legyen, nincs. Nagy baj, igazából nincs vele. Úgyhogy nekem ezek voltak a játékélményeim az utóbbi időben, de ha jól tudom, vannak híreink.
Igen, akkor egy kis finanszírozósra menjünk rá. Az évvégi adásunkban, 17-es, beszéltünk róla, mi jön idén, és mondtam, hogy kicsit várom a Stalker játékot. Most indult a GameFound-on a kampány. Van most mennyi? Június 15, 4, 3? Valami
ilyesmi.
De nézegettem, és úgy, én nagyon-nagyon szeretem a számítógépjátékokat, nagyon szeretem a regényt, ugye a Piknik az árokparton, de nem fogom támogatni. Ez egy dungeon crawler, csak zone crawlernek hívja, ugye, ahol a zónába bemennek a stalkerek. De én nem nagyon szeretem ezt a típusú játékot, és ahhoz baromi drága lesz. Itt az alapdoboz olyan 100 dollár körül van, mert ugye plusz áfa, mert hogy az ott a nettó ár, plusz valami szállítás, ez elég borsos.
Ez mindenképpen. De ha jól láttam, azért eléggé meg van pakolva. De hát van, persze,
mini chili villi, de hát ahogy egy dungeon crawlerhez illik, hát azt azért nem lehet fakockákkal játszani.
Persze.
Nem nekem, de mindenképp nézzétek meg, hogyha szeretitek ezt a fajta játékot, akár legyen ez egy klasszikus Descent vagy a Gloomhaven, de ez inkább szerintem klasszikusabb zone crawler, tárgyakkal, fegyverekkel, társakkal, tulajdonságokkal.
Egyébként ezt nem gondoltam volna, hogy ezzel a podcasttel, ha élőbe adnánk, egyen jobb lenne, hogy elérjük azt a pillanatot, hogy mondhassam azt, hogy most kaptuk a hírt, ugyanis láttam, hogy a munkahelyi chatten megérkezett, hogy elindult az Inventions című játéknak a Kickstarter kampánya, ami ugye Vital Lasardának a nagy játéka, akinek ugye a legutóbbi a Weather Machine, hát sokak szerint eléggé félrement darabja.
És ilyen a túl.
Ilyen, ugyanúgy a nagy közös páros, úgyhogy megnézzük, hogy a Weather Machine, hát egyesek szerint kis megbicsaklása után, hogy tud visszatérni az alkotó. Na de ennyit a friss hírről. Ami még kampány és Kickstarter, én egyrészt, amit láttam, a Firefly The Game, a 10 éves jubileumi kiadás. Itt ugye azt kell tudni, hogy Firefly, az nem is tudom, 90-es években lehetett? Még 90-es talán
évek, nem, 90-es évek vége szerintem. Uh-huh.
akkor volt egy TV sorozat, egy sci-fi sorozat, amit hát elkaszáltak elég hamar, viszont nagy kultikus közönsége alakult ki később, emiatt ugye társasjáték is készült belőle, ami szerintem elképesztő jó, hogy egy azt hiszem egy évad után elkaszált sorozatból aztán játék készül, és most a 10 éves évfordulós Collector's Edition 1,1 milliónál jár a GameFound-on, ami szerintem szintén egy ilyen...
Az igen.
Ez szintén. Itt mondanám, hogyha valaki pénzt akar csinálni, akkor egy jó Twin Peaks játékot, ha csinál, akkor tőlem is kap pénzt. Na, úgyhogy ez a futó kampány. Ami lezárult kampány, az a Carson City Collectors Deluxe, mit tudom én, amit én magam
Big
is...
Box, Fancy Box, valami. Igen. Igen.
Amit én is bekkeltem, ugye az a korábban a Carnegie, ugye ebbe az adásban is elhangzott, Xavier Georgénak egy korábbi játék, amelyről nekem jó emlékeim vannak, marha tolvajlás, lövöldözés, western, minden, ami jó, és ennek egy ilyen kis gyűjtői dobozan, nincsen annyira túl pimpelve, inkább csak az, hogy minden benne van, szépen.
És... Foreshadowing, marha tolvajlásról még lesz ma szó.
Ó, na...
Te fogod mondani egyébként, én mert fogom. Belelestem a jegyzetet.
Ja, belelestél. Na jó, hú, már azt hittem, hogy itt nagy egybecsengés lesz. Igen, lesz marhatolvajlás. És ami még jön, a kicsit a jövőbe tekintés, Kickstarter kampány, illetve nem Kickstarter, mert Backer Kit, ugye ez a harmadik felület, ami hát gyakorlatilag eddig is egy ilyen pledge manager oldalként működött, viszont ahogy a GameFound ők is próbálnak ebbe bemászni, és sikerült megvenniük a nagy vadat maguknak, mégpedig a Gloomhaven kampány indul június 20-án, mely egy tripla extravaganza lesz, ugyanis nem elég, hogy a Gloomhaven Second Edition-je kijön, hanem jön még egy RPG is, és egy mini, a szörnyeket minivé upgrade-elő giga mega super doboz. Ami érdekes, hogy a Gloomhaven azért nem volt olyan régen, mégis a Second Edition-be már ártokat újrahúznak, azt írták, hogy a balanszolás lesz a karaktereknél, klasszoknál, itemeknél, szenárióknál, mindenféle ilyesminél, tehát hogy már eléggé belenyúlnak. Sok minden, ami a Frosthaven-be, amire már rájöttek, azt így visszafele menően gyakorlatilag ezzel belerakják a Gloomhaven-be. Én azért az úgy érzem, hogy kicsit korán nyúltak ehhez hozzá, hogy már is Second Edition jön ki belőle, de ők tudják, kíváncsi leszek, és a mini kampányot ugye végtelen számú, mint a Stalkernél említett minden szörnyből legyen mini dolog, engem ez igazából annyira nem érdekelne, viszont az RPG az meglepően fölcsigázott, mert hogy azt mondta, hogy kártyavezérelt RPG-t csinálnak, tehát ugye, ami a Gloomhavennek egy nagy előnye, ez a kártyavezérlés, ezt fogják az RPG-be beleépíteni, és jön az egyenlet. Mi jó a Gloomhavenbe? A kártyavezérlés. Mi rossz? A sztori. Az RPG-be kiírja a sztorit? Mi? Mi marad meg? A kártyavezérlés. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy mi írjuk a sztorit Isaac Childress helyett, akár egy egészen jó fantasy dolog is kiépülhet belőle, úgyhogy váratlan magam számára, de én ezt kíváncsian várom, hogy ezt hogy tudják megcsinálni, és az az érzésem, hogy jó RPG írókat tudnak tán megfogni ekkora siker után.
Szerintem engem sem kell majd nagyon rábeszélned, hogy nézzük meg,
jó.
Ha odaérünk.
Jó.
Lássuk
de
meg.
Majd akkor menjünk át ezen a hídon, amikor odaértünk. Na, szóval ennyit a hírekről. Ha csak
ne, van még hír. Művészeti híreink is következnek.
Tényleg.
Az mainstreamből, de be kell dobnom, ugye Telexen olvastam, hogy van egy, hát ilyen interaktív művészet per társasjáték per performance, nem is tudom, hogy kell nézni, hogy Ibsen a Nép ellensége című darabjából készült egy olyan társasjáték. Ugye volt a Szociopoli, meg ilyesmi, ahol végig kell játszani. Itt is az a lényeg, hogy a városka lakóit játsszuk el, és akkor valaki az orvos, valaki pedig a gonosz polgármester, meg gonosz nem gonosz, ugye ezt ányalja azért Ibsen is, és én csak a cikkből tudtam tájékozódni, de baromira érdekel, hogy a játék végén ahogy próbáljuk, hát igazából magunk oldalára állítani a város különböző hát kerületeit, házait, arra pontosan nem is emlékszem, hogy mi jön majd ki a végén.
Igen, azt hiszem a házak voltak. Egyébként ezt a Katona játszotta régen nálunk ezt a darabot, Kulka János főszereplésével, ő volt a polgármester, és tényleg szerintem zseniális volt. Aki nem riad meg egy kis internetes tolvajlásról, hát bizonyos helyeken megtalálható ez a felvétel, úgyhogy én nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg.
Ha most épp nem nézhető legálisan, akkor én ezt megbocsáthatónak tartom.
Jó, örülök a kimondatásomnak.
És ami tetszett nekem, hogy ugye általában borzalmas dolgok születnek abból, hogy valaki nem nincs benne a hobbiban, és akkor tervez egy játékot. Lásd, mit tudom, az 1848-as, ez a diák projekt, nem tudom, ez sok ilyen arcnak futás van. Most a... Bocsánat, puskáznom kell. Villant Bálint? Remélem nem mondom rosszul, és Hollósi Réka alkotótársa. Rással a Sleeping Guts szerzőjének, a Ryan Lockhartnak volt egy korábbi játéka, a Near and Far, és akkor ez szolgált így az alapjául. Tehát, hogy valószínűleg olyan tervezővel állunk most szemben, aki játszik modern társasokat, és akkor így ezt vette inspirációképpen, nem pedig egy kinevet a végén táblán kell üldözni egymást a polgármesternek és az orvosnak. Úgyhogy nem tudom, kicsit azért az introverzióm tolelettől, de lehet, hogy meg szeretném nézni, hogy milyen ez élő.
Engem abszolút érdekel. Ami most, hogy mondtad, hogy a Near and Far, vagy az A Bow and Below, vagy nem tudom, mindegy, mert ugye a mindig...
Near and Far,
igen, akkor azzal nem játszottam, de hogy mert hirtelen azt hittem, hogy a Sleeping Gods esetében sokkal erősebb a kampány megtörténet vezérlés, és azért egy ilyen földolgozásnál, hogyha egy kampányjátékot csinálok, akkor az nagyon ilyen szájbarágósnak tűnik, de hogy ezeknél a Ryan Lauchatnak a többi címénél sokkal erősebb euró alap van, tehát itt abszolút kíváncsi vagyok erre, hogy ezt hogy tudták megcsinálni. A képek alapján én azért még kicsit a grafikára azért lehet, hogy azért egy művészeti projekt, most értem én, hogy nem feltétlenül tervező grafikusok, azért na. Mindegy, most ezt bocsássa meg nekem ezt a két most, alkotó, igen. Ez most a saját kicsinyes hozzászólásom volt, de nagyon bizalomgerjesztő, és egyébként tök jó lenne, hogyha ebből lehetne standard, hogy akár a Katonának a kis shopjába, az Örkénynek a shopjába lenne társasjáték. Én egyébként most a angilali utazásom során nagyon sok ilyen múzeum és egyéb kulturális helyen kerestem, hogy van-e társasjáték, és
hát
hogy...
a kis Cellinek, ha jól tudom, te terveztél?
Én azt terveztem, így van, tehát hogy ott most ez nem egy önpromóba akart belemenni, félreértés ne essék, de hogy ez így általánosságban egy jó médium tud lenni, tehát ahogy könyvek a művészetről, ahogy plakát, képeslap, tárgyak, amit haza lehet vinni, meg gyerekjáték még akár
hát van. Akár egy doblét mondjuk a, még tudom, egyiptomi témával a Nemzeti Múzeumban ilyesmi, bármi.
Igen, úgyhogy ez abszolút lehetne. Úgyhogy abszolút drukkolok ennek a népellensége projektnek, vagy hát nem is tudom, hogy ez hogy kéne mondani.
És még egy utolsó, már tényleg hijackelem a műsort, mert hogy ez már tényleg nem társasjátékos, és kicsit asszociáció, de hogy elhunyt a héten Cormac McCarthy, akinek nagyon-nagyon kedvelem a könyveit. De úgy apostrofálták, hogy a legnagyobb jelenleg élő amerikai író, igen. Vagy kortárs amerikai
igen,
író.
Igen, azért most páran fölhúzzák a szemöldököket, de...
Húzzák. nem tisztem sorrendet felállítani, hogy csak tényleg egy percesben, hogy te melyik könyvét szereted a legjobban, és abból tudnánk-e tervezni csak ilyen villám asszociáció játékot?
Hát szerintem a Nem vérnek való vidékből például, mert azért vannak kézenfekvők az úton, vagy mi az út?
Az út.
Az út, igen. Az úton az...
Ugye hát kerül. Az is most akkor az kooperatív, vagy nem? Vagy
igen, csak hogy ott az a fajta lineáris ilyen narratíva, az úgy könnyebben
igen, az
tud...
ilyen dungeon crawler-szerű,
ja,
ha már.
Abszolút.
Az nem abszolút. Dungeon, hanem elpusztult világ crawler, de igen.
Az abszolút.
Tehát akkor Nem vénnek való vidék, és valami rejtett mozgásos?
Rejtett mozgásos, meg egy olyan fajta ilyen menekülés, tehát hogy nem is, tehát hogy egyszerre az ember bűnelkövető, tehát hogy a rendőrség is jelen van, de egyszerre ugye a konkurens maffia, vagy most hogy kell ezt mondani, tehát
a bérgyilkos.
A bérgyilkos és a mögötte álló dolgok, tehát hogy valahogy ez az egyik helyzeten javítok, hogy a másikon közben másik rontok. Ez szerintem abszolút tudna működni. Egyébként érdekes, hogy ez az ilyen a western, ugye, amikor meg McCarthy-nak egy ez a neo-western, vagy hát
acid western, nem tudom.
Hogy igen, tehát hogy ez az irányzat, ami abszolút illik hozzá, hogy a társasjátékozásban a western maga megvan, de megállunk ugye ennél a irány nyugatra a vasút mellett mi és az indiánok.
Igen, vagy amikor tényleg a milyen utazás, Jézusom, nem a vadnyugati utazás, vagy...
Great Western?
Great Western Trail, hogy ezt hogy fordították magyarra?
A nagy western utazás.
A nagy western utazás, Jézus mája, igen. Igen, van egy-két ilyen jó lövöldözős játék, azért hirtelen nem is ugrik be, de játszottam egy kis mini pakli építős, menekülnek a gangster, mindegy.
Ebben is talán Revolver az a címe. Revolver, volt egy ilyen, az is ilyen gangsteres. Nem, egyébként, tehát a zsáner az már be van épülve, de hogy pont az, ahogy a western meg tud újulni, akár filmbe, akár ugye sok mindenre mondják, hogy Tarantino-nál is sokszor, hogy western csinál, még ha nem is effektív az a setting.
Igen, és az epikusság, ami igazából a spagetti westernnel jött be.
Igen.
Nagyon, amit én nagyon szeretek, az, abból valami jót lehetne.
Esetleg. Igen, meg erős hősök vannak, erős karakterek, meg ugye sokszor ezek árnyalt karakterek, és hogy például ilyen Dungeon Crawler, vagy mondjuk úgy, hogy ameri játékoknál is, ahol van esendő része is a karakternek, hogy ebbe jó, de ebbe gyenge, azok mindig sokkal izgalmasabbak. Úgyhogy szerintem abszolút lehetne Cormac McCarthy-ból, hát nem, szerintem ez még azért érnie kell a mi kis kultúrvilágunknak, hogy ideig eljussunk, de lehet, hogy én is fogok tartani egy emlékolvasást valamit a könyvtárból.
Akkor szerintem ideje, hogy a fő témára rácsapjunk, amit akkor én ajánlanék szeretettel a Pilis Boros Jenői Kockavető Klubnak, hát ők zaklatak engem távol létedben többen a JKLHÜ játék közben leghangosabban üvöltő külön díjért, ugye Miki és Laci kollégáim is érdeklődtek, úgyhogy itt jött az ötlet, és így szeretettel küldjük az adást Pilis Boros Jenőre. Here I Stand, az 500. jubileumi kiadás. Ez hogy van? Ennek a társasjátéknak volt már 1517-ben egy verziója. Miért így hívjuk?
Hát egyébként az alcímébe ugye benne van az, hogy a reformáció időszaka, tehát hogy úgy lehet mondani.
The Wars of the Reformation.
Igen, igen. De hát ez egyébként, most ez is vicces lenne, hogy a nagy western utazás is kiadni a nem tudom én milyen Klondike-i aranyláz, nem tudom én a hanyadik évfordulójára. Szerintem jött egy reprint, ami pont egybeesett, és lehet, hogy még valami kis támogatást fel tudtak erre venni, és akkor így született. Egyébként nagyon sok ilyen Luther témájú játék ugye jelent meg az nem tudom hány évvel ezelőtt, és az ugye ilyen református emlékév miatt volt. Igen, tehát ennek az 500. évfordulós kiadásával játszottunk, amit azért tegyünk hozzá, hogy ez a 2006-os játék, és annak egy, hát szerintem Second Editionnek nem nevezhető. Egy
ráncfelvar.
Egy kicsit ráncfelvar, bár azt ugye ilyen kinézetre is szokták mondani, amikor úgy felszépítik, itt ez nem történt meg, hanem néhány lapot balanszoltak, néhány frakciót a másikhoz igazítottak, tehát hogy az előtte lévő 15 évnek vagy ki tudja mennyinek a tapasztalatait beleépítették, és szerintem ez abszolút jól működött. És most adás előtt egy kétszemélyes változatot játszottunk, amit senkinek első nekifutása én azt mondom, hogy nem javaslunk.
Igen, ne ezzel kezdjük.
Mert alapvetően ez egy, bárki bármit mond, ez egy fixen 6 személyes játék. Így tehát, van. Hogy lehet, van azt mondják, hogy 3-an, és akkor mindenki 2-2 frakciót irányít, nem jó. Tehát, hogy tényleg az immerzió az úgy tud megjelenni, mert maga a történés, hát, ugye Here I Stand, itt állok, mert nem tehetek másképp.
Nem tehetek mást, igen.
Ezt mondta Luther Márton, és hogy a reformáció idejének európai politikai és katonai tablóját dolgozza fel a
politikai,
játék.
Katonai és vallási.
És így van, és vallási tablóját. A 6 játékos frakciót mondjuk akkor végig. Vannak a protestánsok, van hát a pápai állam, igen, és akkor ezzel együtt ugye a katolicizmus, vannak a Habsburgok, itt ugye
a spanyol
trón, igen, tehát hogy ez egy ilyen nagy birodalom, a franciák, az angolok és az ottomán birodalom. Vannak kisebb frakciók, akiket a játékosok néha magukhoz tudnak állítani, de ezek a meghatározó
ezek a játékosok.
És még egy kicsit így képbe kerüljünk, tehát itt ugye a reformáció elindul útján, gyakorlatilag egy pontból a játék elején meggyullad a térkép és szalad szét a játékban, viszont közben a többiek nem erre figyelnek, mert ez egy másodlagos dolognak történik abban a pillanatban. Az angoloknál Henrik éppen a gyermekkészítés tettein gondolkodik.
De ezt vegyük majd végig a játékosokat, de szerintem először, tehát világítsuk meg, aki még nem játszott vele, hogy az ez egy 7.4-es játék, rengeteg értékes, ez jó. De igen. Hogy mégis mi ez, aminek a 6 személyes komplexitása 4.51 egyébként a BGG-n. Én ezt egyébként adom. Tehát ez egy, ugye, ahogy mondtad, csak erre akarok ráakaszkodni, hogy ugye politikai, vallási és katonai szimuláció. Ugye ez egy olyan wargame, egy hát card-driven, vagy nem igazából card-driven. Nem, ebben nincs más, egy card-driven wargame, amiben a war, ugye a harc, az folyik politikailag is kicsit, tehát itt majd a diplomacy részről fogunk beszélni. Konkrétan mozgatjuk az egységeinket, ostromlunk, tehát egy klasszikusabb
wargame. Van egy katonai szint.
Igen.
Szerintem a diplomácia az nem egy szint. Tehát a diplomácia az mindegyik részen jelen van.
Igen,
van.
Az egy metajáték.
Van a katonai szint, és van a vallási,
vallási szint, és ugye akár minden mezőnek ugye van egy politikai és egy vallási tulajdonsága is, és ez a hat birodalom, ez a pár évtizeden keresztül, mennyi 30-40 évet fed le a játék?
Azt hiszem 50.
50?
Igen.
Bocsánat. Tehát így, ugye, mivel CDG, ezért hand management-tel, kockadobással...
1517-től 1555-ig. A rendkedvér.
Tehát így, hogy nagyon felülről nézve, akkor nézzük így ezt a játékot, hogy, és a komplexitás szerintem ezért indokolt.
Igen, tehát, hogy ugye aszimmetrikus játéknak mondható, amennyiben mindenkinek ezen a katonai és vallási szinten máshol helyezkedik el.
És a célja, igen.
És azért, tehát hogy ki mikor nyer, az nagyon eltérő, mert mindegyik valahogy ahhoz a frakciónak a helyéhez van szabva. És azért akartam egy gyorsan körbeszaladni a szereplőkön, hogy a sokféleséget. Tehát például ugye az angoloknál, ott nagyon kevés területi igény van, viszont azok fontos területek, tehát Calais-nál ott megszerezni mellett a különböző angol területeket.
Meg a skótokat agyonverni.
Az ugye mondjuk nem ugyanaz, mint az ottománoknak, hogy akár ugye Bécsig följönni, és közbe kalózkodni a földközi tengeren. Tehát, hogy ezeket a játék egyébként szerintem nagyon ügyesen hozza egyensúlyba, és mondjuk ott van a Habsburg birodalom, mely gigantikus, viszont annyi irányba irigykednek az ő területeire és az ő szerepére, hogy ott egészen máshol vannak az egyensúlyok, és akkor ugye itt a két vallási frakció, azt ugye hozzá kell tennünk, hogy a protestánsok egy jó ideig kizárólag a vallási szinten működnek, tehát katonailag nincsenek jelen a játékban, jó jelen vannak, nagyon minimálisan. Addig például a pápai állam egy ilyen kevert, tehát ő próbálja megállítani a protestantizmus, de közben hát vannak területi igényei is, mint ugye akkor a pápai államnál volt. Tehát most ezt nem cizellálva, a lényeg az, hogy aszimmetrikus, amennyiben az adottságok és célok mások, viszont az, hogy a játék hogyan mozog egy egység, hogy támad, mik érnek győzelmi pontokat, tötörötörő, ezek nagyjából azért egységesítve vannak.
Tehát nagyjából mindenki... kivéve a vallási síkot,
így van.
Ahol mondjuk a francia uralkodó nem fog hirtelen könyveket égetni, míg ugye én szentségem igen.
Így van.
Ez mindig a kivétel, de szerintem erről fogunk még beszélni. Igen, ahogy Jackpotom elmondta, igen aszimmetrikus, hogy ki hogy közelíti meg a játékot, egész egyszerűen a földrajzi és jelenkori, vagy akkori politikai berendezkedés miatt, de minden játékosnak van saját célja is, ami győzelempontokban jelentkezik, amit kezdett mondani, hogy konkrétan az angol uralkodónak fiú örököst kell nemzenie, mert ő akkor lesz sikeres a pápai állam nem csak Hódit, de a Szentpéter bazilikát is építi.
Így van. A franciák kastélyokat építenek, miközben ugye Észak-Olaszországban...
A művészetet támogatják, igen.
Így van, így van, így van.
Majd ezeket felégetik Milánóban, ez mindegy.
Igen. És a kárdrivenség, az ugye, ezt sokszor beszéltük Twilight Struggle-nél és egyebeknél is, hogy a kártyáknak vannak számértékei, melyeket a saját céljainkra tudunk használni. Van egy közös pakli, kihúzok egy, vagy mindenki kap egy handnyi lapot, kiosztunk, és annak vagy az értékét a saját frakciómnak elérhető akciók valamelyikére tudom költeni, vagy akár szétosztani, vagy pedig az eseményt hajtom rajta végre. Tehát ilyen módon egyrészt a tematikusságot az adja, hogy milyenek a céljai és adottságai az én országomnak per birodalmamnak, a másik pedig az, hogy ezek az események bizonyos esetekben, bizonyos emberek kezében jobban megéri az eseményre való felhasználását, tehát így kisebb szinten is megjelennek ezek a tematikus események. De itt akár olyanra is lehet gondolni, hogy nagy vihar van a tengeren, és emiatt elsüllyednek hajók, amit most nem az egyik játékos idéz elő, úgymond, viszont az, hogy ez jelen van, és ez valamikor meg tudja fordítani a hadiszerencsét, az abszolút jelen van, és ez nagyon, tehát a pestistől kezdve, a csillagászokig mindenféle, tehát valahogy társadalmi és életvitel szintre is le tud menni, így a történetmesélésre.
Igen, tudományos áttörések, híres tudósok, gondolkodók, hadiszerencse, elég vegyes, amit én egyébként élveztem. És még pluszban hozzá a kártyákhoz, hogy minden frakciónak van még egy saját kártyája, illetve én szentségemnek kettő, ami...
Azt hiszem a Habsburgoknak három is van.
Igen?
Uh-huh, igen.
Na, nagyon rég játszottunk, igen, két igen. Éve hat személyest. De itt a két személyesben ugye előjött, hogy a protestánsoknak a Here I Stand nevű nagyon erős 5 pontos kártyája van, ha valaki játszik CDG-vel, tudja, hogy ez erős. A pápai államnak pedig 2 egy pápai bulla, amivel ki lehet átkozni valakit, külön szabályokkal, nyilván 21.6-os, és a lipcsei teológiai vita, amire mindig vitára lehet hívni akkor a protestánsokat, és aztán adott esetben egy karóhoz kötözve ropogósra sütni őket. Úgyhogy plusz ez a CDG is meg van fűszerezve azzal, hogy frakcióként még van egy kis... és ez a kártya ugye azért jó, mert minden körben használhatod, és tudom, hogy az ellenfél mit tud vele csinálni, és figyelem, hogy ő mikor
játszik. Igen, tehát ez is része az aszimmetriának. Igazából most csak a két személyes játékról annyit, hogy ugye a nagy játékban is két frakció, a protestánsok és a pápai állam koncentrálnak elsősorban a vallásháborúra. Egyébként itt is később az angol reformációi, tehát hogy vannak olyan dolgok, amik így bevonják a többieket, viszont ez a párharc, ami valahol a protestantizmusnak a megfékezése, vagy megfékezhetetlenségének kérdése, ez a több személyes játékban igazából mindenkit nagyon érdekel ez az aspektusa a játéknak, viszont mondhatjuk azt, hogy bizonyos szinten a vallási rétegben nagyon nagy százalékban a mechanikákban a pápa és a protestáns állam van jelen. És mi ebbe a két személyes játékba ezt emeltük ki, és erre koncentrált ez a játékvariáns. Ennek az értékelésre szerintem a végére hagyjuk a dolgot, viszont ha valaki a több személyes játékkal is játszik, akkor az az érzése lesz, hogy olyan, mintha ez a két játékos egy külön játékot játszana, és viszont mivel ez be van ágyazva ebbe a diplomáciai, politikai világba a többiek között, ezért igen, amikor hitviták vannak, amikor reformációs próbadobások vannak, stb. A többiek nem annyira figyelnek erre, viszont az eredményeken nagyon rajta tartják a szemüket, mert nézniük kell, hogy ki mennyire erősödik meg, mennyire gyengül meg, ami által a másik hirtelen győzelemhez juthat. Tehát ilyen szinten a királycsinálásnak egy ellentéte, tehát ez az elhúzó játékosnak a visszarántása, az egy kulcsfontosságú része a játékosnak, és nincs olyan, aki igazából ne lenne érdekelt a játéknak ezekben a részeiben.
Uh-huh. És akkor tényleg akkor lépjünk le egy lépcsőt oda, hogy akkor mit csinálunk játék közben, uh-huh. Egy nagy meglepetés már nem lesz. Uh-huh. Alapvetően CDG-ről van szó, hát kör elején valahány kártyát húzunk, ez több mindentől függ, ezeket egymás után kijátszuk, vagy sereget mozgatunk, építjük a katedrálist, támogatjuk a művészeteket, ostromlunk, kalózkodunk, kiki teszi a maga dolgát. De ez tényleg ennyi, és persze rengeteg fázisból áll egy kör, mert a ja, Istenem, ezt azért említsük
ezt
meg.
Mert
nem bírom kihúzni ezt a tüskét a lelki körmöm alól, mert szeretem az eleganciát a játékokban. Ugye megvan, hogy egy körnek milyen fázisai vannak, és van egy olyan fázis, az első fázis, ez a Luther 95 tézise fázis, amit csak az első körben kell végrehajtani. És nem tudom megérteni, hogy mi a Szent Péter szakálláért nem a setuphoz tartozik, és szerepel ott, és minden körbe végigolvas, hogy ez most nincs.
És ráadásul a fázis azt mondja, hogy játssza ki ezt a kártyát, és a kártyán vannak rajta dolgok, mely a szabálykönyvben van kiegészítve. Illetve van egy másik fázis, szintén közbeékelve, mely szintén csak az első körben van. Tehát ez mindig így olvasjuk, jó?
A Wormsi Birodalmi Gyűlés szintén van egy ilyen fázis. Igen, ez tényleg ok nélkül zavar engem, csak mert szeretem a szépséget.
Igen, egyébként az ilyen játékokhoz ez hozzátartozik, hogy van azért az elegancia oltárán sokszor a szimuláció miatt feláldoznak dolgokat, tehát nem, egyébként fordítva, tehát a szimuláció oltárán áldozzák föl a streamline-olást, tehát hogy azért vannak olyan speciális helyzetek, itt is azért szabálykönyvbújás van, de valahogy az a gigantikus élmény, amit a játék létrehoz, főleg, hogyha hat ember játszik, és fölé görnyedünk, és félrehívjuk a másikat, beszélgetünk, tervezgetünk, amiben ezek a fajta apróságok inkább színezik a dolgot, és azt érezzük, hogy egy egészen pontos szimulációban vagyunk benne, és ha már szimuláció, a legtöbben valószínűleg a szerencsefaktort szokták az ilyen játékoknak a szemére vetni, teljesen véletlenszerű laphúzás, lehet az, hogy csupa 4-es, 5-ös értékűt húzok a másik 1-es, 2-es, simán lehet. Kockadobások, tömkelege. Mivel mindenből sok van, ezért feltételezzük valamennyire a kiegyenlítődését a dolognak, de én azért vagyok nagyon megbocsátó ezzel, mert a játék nem azt mondja, hogy te egy nagy stratégának és egy tökéletesen kiszámolom ember leszel, hanem az, hogy belehelyezkedhetsz ennek a birodalomnak a vezetőjébe, nek a pozíciójába, akinek néha az vagy a katonák, valamilyen nem jutnak előre, valamilyen nem megy. Minden esély
most
meg volt
nem
rá.
Nem tudtuk beszedni az adót.
Így igen. Van. Tehát abszolút ez a fölülnézettet teljesen erősíti az a játék, és igen, az ilyen játékok sok esetben inkább szimulációk, mint hát nem is tudom, hogy mi...
Nekem is ez volt az első szó, amivel leírtam direkt, hogy szimuláció. Igen. Mert ugye egy klasszikus, akár wargame-ben edzett wargamer azért ettől lábrázást tud kapni szerintem a kivétel kivételének a kivétele, mert hogy éppen a franciák vonulnak át a, mit tudom én, genovai hágón. Ez ennek a játéknak szerintem jól áll, mert annyira specifikusan ezekről az évekről szól. És amire elkalandoztunk kicsit, csak amire ki akartam még térni, ami baromi fontos fázis, hogy ez a játék azért egy szellemi unokája a Diplomacy-nak, az 1959-es nagy sikerű játéknak, aminek szinte olyan tudománya van, és megnyitásokat írnak igen. Le a profik, stb., amiben ugye nincs kockadobás.
Igen.
De hogy miért? Mert hogy van külön egyezkedés, diplomácia fázis, amikor tényleg fölállunk az asztaltól, mindenki kimegy az erkélyre, teraszra, konyhába, hogy figyelj, Lajosom, Lajos pont nincsen. Mondjuk akkor Ferenc, első Ferenc király, fáradjunk tán át Észak-Olaszországról megbeszélni, hogy én szentségemnek miért van szüksége Milánóra pedig.
Abszolút.
És ugye kétszer játszottuk mi együtt végig. Az első alkalommal ez nem volt hangsúlyos, de másodszor nagyon-nagyon ráéreztünk, és elképesztő mennyiség időben el, pedig mérni is kéne, és nagyon jól kijött, hogy ez a játék nagyon arról szól, hogy hiába húztam rossz lapokat, hazudok, könyörgök, elmagyarázom, hogy miért kell,
fenyegetek.
Ja, én a pápai állammal voltam először, és ott teljesen véletlenül ráéreztem egyébként, hogy hogy kell addig hízelegni, hogy mindenki a protestánsok ellen kicsit összeálljon, hiszen ott a terjedő tűz, az egyébként egy nagyon jó kép, amit mondtál, hogy egy pontban meggyullad, de hogyha nem tartják kordában, akkor szerintem biztos a protestáns nyer,
igen.
Hogyha arra nem koncentrálnak. Egyszerűen önti a pénzt abba, hogy fordítsuk le a Bibliát, menjünk, ugye, térítsünk, és akkor kész. Úgyhogy hogy össze kell kovácsolni a Szent Szövetséget, hogy akkor igen. Egy képzavarral bedobjak egy 200 évvel későbbi dolgot. Úgyhogy ez a diplomácia, ez az, ami szerintem savaborsa az egésznek. Van, aki velem nem ért egyet, azt tudom, akár a játékos társaink közül is, de tényleg mondjuk 4-5 lapot játszunk ki egy körben. Az nem nagyon sok. Ez nem egy olyan wargame, hogy akkor összeszedem a sereget, fölépítem, átvonulok.
És ott minden...
Nem elég. Nem elég. 2-3 lapot, ha elpattintok katonaságra, már kicsit bezártam magam, mert a saját speciális igényeimet, legyen az az utódom nemzése, vagy a kalózkodás, nem tudom kielégíteni. Úgyhogy muszáj együttműködni, hízelegni, kényszeríteni. És a diplomacival ellentétben itt a szövetségek és a hadüzenet az azért lekorlátoz, tehát nem tehetem meg, hogy a kör közepén valakit oldalba támadok, hanem kör elején ezeket közölni kell.
Igen, tehát az ilyen nagy volumenű ígéretek azok betartásra szorulnak, és ilyenkor lehet azt mondani, hogy jó, de akkor adjál ezt, és akkor oda kell adni, hogyha a másik beleegyezett. Egyébként valahol ez egy Achilles ina az ilyen típusú játékoknak, és itt lehet mondani, és lehet mondani a rútot, a diplomacit, a mindenfajta ilyen többszemélyes, akár coin játékokat, minden ilyesmit, hogyha egyetlen játékos nem penge, és nem, nincs azon a szinten, és nem lelkiismeretesek a többiek, hogy szintre hozzák, akkor fölborul az egész egyensúly.
Ez kétségtelen, és 6 játékosnál sokkal nagyobb a veszély. Tehát, hogy hiába üvöltök valakivel, hogy megnyereted vele éppen, de nem, mert nekem szükségem van 3 kiló kenyérre. Ez abszolút benne van.
Úgyhogy ez ugyanúgy benne van, mint a szerencsétlenség és minden egyéb. Viszont összességében akkora élményt nyújt egy ilyen játék. Tényleg egy egész napos átlényegülés gyakorlatilag, hogy igazából azért nagyon elrontani nem tudja. Persze azért nagy erős indulatok is vannak ezeknél, de hát egy jó társaság ezt tudja is kezelni. Teljesen nem ideillően eszembe jutott, hogy egyrészt kihagytunk, ami pedig az új világ felfedezés, ami szintén ennek a korszaknak...
Hiszen már ugye 2 játékosban lesz hiányzott.
Igen, ami szintén ennek a játéknak egy eleme, hogy ugye a nagyhatalmak egy része az új világot is próbálja felfedezni, csak hogy még ez a szintje is jelen van.
Benn van plusz szabályokkal, táblázatokkal. Ó, igen, a táblázatok, majd erre térjünk ki.
Igen. Na, úgyhogy... én majd még egy kicsit az értékelés előtt, még a prikvelekről és szikvelekről akarok egy pár mondatot mondani, de ha még előtte még van valami narratívád, akkor az...
Én tényleg csak áradoznék picit, majd az értékelésnél kicsit pontosabban, de hogy mit szeretünk mi ketten? Társas játékokat, amelyek történeteket mesélnek el.
Így van.
És ugye játszottunk már száraz euróval, és élveztük, de hogy ez volt olyan, és pont ezt emlékeztünk, hogy a legelső játékban, ahol, és erre mindenki emlékszik, aki játszotta, hogy én szentségem 3. Pál, a genovai szövetségeseimmel partra szálltam valahol Horvátországban, és a hátba támadtam az egyébként Budát ostromló török sereget, visszafoglaltam Nándorfehérvárt, és ezzel katonai győzelmet arattam.
Igen.
És ez egy olyan sztori, és közben történt egy csomó minden más, és a franciák a skótokat támogattak, és nagyon sok mindenre emlékszünk, de hogy ez volt az, amikor egy olyan íve volt, amikor nem az, hogy föltettem még egy kockát, nem az, hogy jól dobtam, hanem amikor ezt el lehet mesélni. Igen. Milyen lett volna, ha?
Igen. Tényleg ez a kérdés, hogy bármelyik hallgató 2 évvel ezelőtti játékából bármilyen momentumra emlékszik-e. És ha emlékszik, akkor az egy jó játék volt. És tényleg ez is, hogy mi erre így a közös kollektív emlékezetünknek a része lett, ez abszolút díjazza a játékot.
Második játékot azt Anglia nyerte? Jól emlékszem.
Erre már nem emlékszem, mert én előtte is játszottam egy masszív mennyiséget ezzel a játékkal, és ott minden sarkon álltam már, ahogy ugye költő énekli, és abszolút egyébként ez is egy nagy vonzere a játéknak, ami az ilyen aszimmetrikus játék, vagy legközelebb kipróbálom, hogy milyen az ellenség szerepében.
Vagy aki szereti, az elmélyed egy frakcióban, és mivel tényleg 6 játékosos, tehát ez egy 6 test probléma, tehát egész máshogy kell majd játszani, mert más éppen az ott oszmán birodalom, vagy más a megnyitás, és egész más a politikai helyzet, nem lesz 2 ugyanolyan, és tényleg így ugye kipróbálás után abszolút nem lepődöm meg azon, hogy ezt is egy kis kultusz övezi, mint ugye volt szó a Fireflyról, hogyha fölmentek a BGG-re, ott van azért pár fotó, ahol a szeretetemért a bolondok beöltözve játsszák végig, tehát hogy a pápai állam akkor szerzetes csuhát tölt.
Azt a képet mindig irigyelt, nézem valahogy. Valahogy szívesen.
Hát, korabeli ruhákba beöltözve, tehát mert hogy ez egy munkanap.
Mondjuk úgy, hogy a cosplayezés távol áll tőlem, kivéve.
Kivéve.
Ilyen eseteket. Igen, ezt... abszolút egy teljes nap, tehát itt arra kell számítani, hogy reggeltől estig, tényleg közben enni minden, de ez egy nagyon, nagyon maradandó élmény még sokadik alkalommal is. Még az értékelés elé én csak annyit, hogy magáról az alkotóról, Ed
Igen,
Beach-ről,
azt az elején szoktuk.
Azt az elején szoktuk.
Minket a
Igen,
lelkesedés.
Abszolút. Aki ugye 2006-ban jelent meg a játék, és hogy nem, egyébként nem egy nagyon ismert designer, de képzeld el, megtudtam, hogy a Civilization 6 PC játéknak a vezető designere volt. Tehát, hogy ez egy, nem igazán láttam ilyet, amikor ebből az irányból rekrutáltak embereket. És egyébként idei megjelenésre írja a GMT Games a Border Rivers című játékot, ami az angol skót határ villongásokat dolgozza föl, szintén a 16. században.
Hashtag marhatolvajok.
Hashtag marha, ide az intertextualitás ide mutatott át. Ugyanis így ránézésre a játék olyan, mintha az Agricolának meg egy kemény wargame-nek a keveréke lenne. Tehát, hogy vannak ilyen hadseregek, és közben ilyen bárányok meg marhák.
Kell lopni.
Ott mászkálnak a területek között. Úgyhogy egyébként abszolút valahogy nekem a Nevsky jutott eszembe, ahol szintén, tehát egy háborús, de azért a gazdasági rész is megjelenik, valahogy ez az, hogy területeket hódítunk el, és ez nem csak plusz egy resource-t, hanem ott ugye emberek és állatok is élnek. Ez egy abszolút, főleg egy szép grafikával, egy ilyen jó skótos grafikával, ez igazán szép darab tud lenni. A másik, ami a prequel és sequel témakörben, 2012-ben, tehát 6 évre az alapjáték, vagy hát a Mirály Szent megjelenése után jött ki a Virgin Queen, ami a késő 16. századot dolgozza föl, tehát abszolút ott veszi fel a fonalat, ahol ez a játék letette, és bizonyos frakciók megmaradnak, bizonyosak más szerepbe kerülnek.
Ugye ez egy 4 játékosos játék, nem?
Az is hat játékosos. Ott ugye a németalföldi, most ha megfeszítenek, sem mondom meg, hogy mi a játékban a nevük, hollandok mondjuk, mondjuk így hollandok.
Plusz üveg.
Igen. Akkor már az ottománok is egészen más helyzetben vannak, a kis szuezi csatornát próbálják ásni a rabszolgákkal, akkor a játékba bejön egy ilyen házasítás és házasodás.
Külön táblázatokkal
és paklikkal, illetve a tudomány és művészet oltárán való áldozás is egy külön játékmenet. Mondjuk úgy, hogy a Hirai Stand után ajánlatos, viszont ami nagy előnynek tekinthető, hogy nincsen annyira leszeparálva a két játékos, aki a vallási léjert folytatja, és azt mondják, hogy sokkal inkább benne van mindenki a main flow-ba. Én egyszer játszottam vele, jó élmény volt, nagyon sok volt, nagyon szeretnék vele újra játszani. És akkor a prequel, pedig a Tanto mondta, ami szintén P500-ba támogatásra került, már nem általunk, nem, 2023-ban, tehát idén fog kijönni ez is, ez egy fix 4 játékosos játék, és ez gyakorlatilag a Hirai Stand történése elé megy, a spanyolok, portugálok, franciák és az ottomán birodalom jelenik meg ebben, és olyan tehát kicsit a föld, vagy a szárazföldi harcot bővíti ki, vannak ilyen siege artillerik, lovasság, meg ilyesmik, illetve kötelező headline event és társai. Inkább itt a fix 4 játékososság, ami lehet egy érdekes dolog. Minket ez történelmileg annyira nem hype-olt földzével, úgyhogy megjelenik, majd mondanak dolgokat, aztán lehet, hogy ránézünk, de annyira nem szippantott be így az alapötlet. Egyébként érdekes módon komplexitásban nem megy alá a Hirai Standnek. Nekem volt egy ilyen félreértésem, és én itt vállalom gyengeségemet, hiszen a rádióban lévő emberek ezt ritkán teszik meg, úgyhogy ez nehézségben hasonló szintet fog megütni, mint a Horizon. Úgyhogy ennyit a folytatásokról, és szerintem kanyarodjunk rá az értékeléssel.
Értékeljünk.
Először is vizualitás. Hát ez ugye jó kérdés, tehát hogy ez az ős GMT. Tehát itt ez a Virgin Queen, ha valaki megnézi, a tábla is egészen elképesztően jól meg lett. Talán ott kezdett már az új GMT vonal megjelenni, ott már egészen szép dolgok születtek. Ez az, ami, hát hogy egy másik podcastban szoktuk mondani, a spagetti lakóautóban, ez az a nikotinos büdös ágy, amiben mégis visszabújunk a szerelmünk mellé, mert hát mégis őt ismerjük régóta. Tehát ez is, hogy föl rákerült egy ilyen szép, hogy a Twilight Struggle is, amit sokan csúnyának tartanak, mi szépnek tartjuk. Én már szépnek találom ezt is, a régi ismerőst.
Igen, hát ez egy nagyon minimalista, funkcionális. Ugye van kör, meg hatszög, meg négyzet, meg csillag, meg minden, ami kell.
De majd... én például tökre szeretem a kártyákon ezeket a kis régi grafikákat.
Nekem a kártyák én bevon tetszenek. Ugye nekem nincsen ízlésem, de az engem nem taszít volt, hogy már mondtam GMT-sre, a Flashpointnál ez a borzasztó lélektelen volt. Aha. Itt ugye régi ábrák, festmények, rajzok szerepelnek adott esetben, és szerintem tök oké. Okay. Az hozza a hangulatot. Az a teljesen komfortos vagyok. A tábla az egy wargame tábla.
Igen, igen. Azért van egy-egy ikon, ami word art szintvonal készül, de mondom, ez valahogy van egy ilyen kis bája. Én azt mondanám, hogy erre nem mondjuk semmit a külcsínre, ez abszolút ízlés dolga. Külcsíny miatt senki ne üljön le játszani vele, de azért megriadni se kell. Az élmény, azt mi magunk tesszük bele. Komplexitás.
A külön értékeljük szerintem a 6 és a 2-eset mindig. Komplexitás, akkor ezt kezdem én.
Uh-huh. Ugye két.
Bégigét már mondtam. Akkor a 6 személyes játék.
És itt ugye egy számmal és egy betűvel.
Számmal és egy betűvel élünk. Én azt mondom, hogy
ugye a száma?
4D.
4D?
4D, ami azt jelenti, hogy egy elég komplex és hosszú szabályról van szó. Uh-huh. Az ötöst az valószínűleg annak tartom fel, amikor egyszer leülünk az észak-afrikai hadjárathoz. De minden kivétel, minden játékosnak van kivétele.
Így van.
Külön az új világ, külön a teológiai párbeszéd, külön minden, tehát sok.
Igen.
Nem teljesen intuitív minden, úgyhogy szerintem nehéz. Egy körülbelül 2,5 órás szabály magyarázó videó van, ami csak végig mondja a szabályt. Az azért úgy emberes. Igen. És tényleg végig tanítani ez 2 óra legalább. És D-t pedig azért mondok a diplomáciai jellegéből adódóan. Nem az, hogy igazából a két személyes játéknál is előjött, hogy a szabályok, igen, ráéreztünk, megegyeztük, akkor megy, mennyi kockával dobunk, hogy okay, de az, hogy kell, hogy érdemes minden pillanatban nézni, hogy ahogy változik az egész térkép, többi 5 játékos között is nekem mi lesz az érdekem a következő körben, hogy akár megszakítani a saját stratégiámat. Szerintem iszonyú mélység van benne, amit nem fogunk kitapasztalni, mert tényleg az ennyiszer egy munkanapja. Hát igen. Majd lesz, ha nyugdíjba megyünk, de majd akkor visszatérünk a 700. adásban erre.
Az 500. évfordulós.
Úgyhogy én ezzel magyarázom a saját értékelésemet.
Egyébként a 4D nekem is tetszik. Valamiért azért merül föl, hogy lehet, hogy a kis C-re vigyem le, mert hogy a mélységet, a szerencse faktort, tehát hogy nem tudom, hogy a szerencse faktort mennyire lehet diplomáciával megfogni. Nagyon nagy mértékben meg van fogva, szerintem nem teljesen. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy 4C, de ez nem értékítélet, hanem ez most konkrétan a szabálykomplexitásain és mélységre ezt gondolom.
Uh-huh. Jó. Értékeljük akkor komplexitás szempontjából a két játékosost is.
Szerintem az 4B. Szerintem nem.
Egyetértek. Tehát a szabály ugyanannyi.
Szabály mától. Ugyanannyi.
Volt, amit kivettek, volt, amit hozzátettek. Van egy olyan diplomáciai deck, amivel szimuláljuk a többi játékost. Vagy talán nagyon-nagyon jó szív vagyok, akkor 3, de inkább maradjon ugyanannyi.
Szerintem mindent ugyanúgy, tehát ugyanúgy van Siege benne. Még kicsit az, hogy egyszer történik meg a játékban, de tudnod kell azt a szabályt, úgyhogy igen.
4B, én egyetértek, és mivel nem kell a többi játékosra figyelni, tök egyértelmű, hogy mit fogunk csinálni, 4B, de ettől nem rosszabb, nem ez a játék, nem feltétlenül. Akkor a végső verdiktet viszont mondd ki te.
A végső verdiktet, én először elmondanám ezt a két személyes játékot, én azt lehet, hogy nem pontoznám. Mert önmagában szerintem nem áll meg teljesen, mint játék, mint élmény. Teljesen jó volt.
Tehát kicsit olyan volt, mint mondjuk a Red Sea-vel játszani Twilight Struggle helyett, hogy most erre van időnk, vagy lehetőségünk, és...
Meg tényleg, tehát, hogy abba a korba, abba a helybe így belekerültünk általa, meg kicsit egy ilyen pótlék érzés volt, hogy hát igen, a nagyot nem tudjuk játszani. Szerintem önmagában ez, hogyha így dobozos játékként megjelenne, akkor nem hiszem, hogy elővenném bármikor. Úgyhogy azt nem mondanám. Viszont a nagy játékra én egy 9-est adok a 10-ből. És tényleg ez a 10 felé hajlik, de mégis most az a gondolatom, hogy 9, vannak olyan dolgok, amiket olyan élek, amit le lehet még benne csiszolni ahhoz, hogy 10-es legyen, viszont tényleg minden alkalom nagyon emlékezetes, nagyon olyan gyorsan eltelik egy ilyen nap, amikor az ember ezt játsza. Tehát, hogy ilyen intenzív várakozás a játék alatt, amikor nem sorom, vagy az nem vagy, nem te vagy a soros játékos, az nagyon ritka. Úgyhogy én 9-est adok, és én hasonló jókra számítok Z-től is. Lehet, hogy nem tudom, melyik irányból előzi ezt a pontot.
Mondtam már olyat, hogy valami átlagot hozok ki, és most körülményeskedem kicsit, mert hogy érintettük csak ugyan, de azért, hogy ez közel sem tökéletes ez a játék. Iszonyú benne a holtidő. Persze nézni kell a többieket, de mondjuk egy angolt sosem fog érdekelnie a török.
Igen.
És fordítva, igen. Amikor a protestáns és a katolikus játékos a vallásháborúit játsza, az iszonyatosan hosszú, unalmas, és volt olyan, hogy akkor ők elkezdték, közben mondtuk, hogy jó, akkor lejátszok a kört, még megint ti jöttök, és még mindig csinálták, mire odaértünk.
Igen.
Nagyon esetleges tényleg, hogy és tényleg 4 kártyát mondjuk a felhúzók, és 4 darab egyes, vagy 3 egyes, 1 kettes, mi jön a kezembe. És persze ki lehet mozogni diplomáciával, de azért mégis, akinek 4-4-ese van, az azért az jobban jár.
Így van.
Ugye itt szídelve van a pakli, amit szeretünk, tehát a szimuláció jellegét erősíti, hogy kerülnek bele akkor az események, ez jó, de mégiscsak, hogyha csak azt nézem, hogy milyen a szabály, és hogy van kitalálva a játék, akkor én 6-osnél nem adnék többet. Mert rengeteg módon lehetne javítani az élményen is.
Igen, abszolút.
És az egyik legemlékezetesebb játék, amit valaha játszottam, az a Here I Stand, ami egy 10-est mond. Tehát én tök egyetemen 10-es az élmény. Csak azért, mert emlékszem, és akkor a második részben is akkor francia voltam, emlékszem, és bénáztam, de hogy az a kínszenvedés, és akkor kivonulunk Gáborral, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, Habsburgul, van ilyen név? Gabor, az erkére, és akkor összeesküdünk, de a 6. kör után, 30 év után fölmondja a szövetségünket az áruló, és lerohan engem a Pireneusokon keresztül. Ezek megmaradnak, ez egy 10-es. És azért, és megnéztem egyébként a BGG-nál 8-as, valószínűleg ez az átlag, de most, hogy beszéltünk róla, játszottunk a két személyessel, 9-est mondok, hogy ez a 9-es játék, mert az, amit mondjuk évente egyszer lesz kedven végig játszani, mert ez azért ez egy icipicit olyan, az idő meg a szellemi effort miatt, hogy picit azért a munka felé billen, a munka és szórakozás spektrumon,
igen.
De mindenki emlékezni fog, aki a hobbiban benne van élete végéig, hogy ilyet játszott. Úgyhogy akkor én is 9-est mondok. És én viszont értékelem a két személyest, én azt mondom, hogy az egy 7-es. Ami tök jó kis játék, hogyha már rutinosabb vagy a Here I Stand-ben, akkor neked egy 7-es lesz, mert van kedved játszani, elővettük, és egyébként nem olyan vészes, mert mondjuk 3 óra.
Igen, most, igen, hogyha most még egyet játszanánk, az már sokkal gyorsabban menne. Kicsit az, hogy ezek a körülményeskedő mellékvágányok, amik annyira nem fontosak, de mivel a nagy játék része ezért benne maradt, ezért ezek így azok kicsit furcsák. Egyébként, amit körbeírtál, az a 6-os, az az enyémben is ott van, a 9-esben ott van az a 6-os. Itt tényleg az, hogy van az, amik kicsit Ja nem, az még nem, hú, az még nem került adásba. Hoho, az egyik rapid epizódunkat, az egyik rohamot majdnem elszpoilereztem. Na mindegy.
Újjaj.
Ajajaj, mert fő vannak véve, majd azok is jönnek idővel. Na mindegy, szóval, hogy önmagában tényleg a játék az nem egy mechanikai, tudományos értékelő konferencia, hanem egy élmény, és mechanikus game design szempontjából. Tényleg, nem ér többet hatosnál. Hát most mit? Hát ez teljesen komolytalan. De mégis egy ünnep, amikor az ember ezt játsza, és tényleg higgyétek el, ezerszer közelebb kerültök a játékostársaitokhoz, mint a játékok nagyon nagy részébe. Mert nem egymás mellett történnek a dolgok.
Ez egy nagyon szép zárszó volt egyébként. Na hát. Ez egy plusz pont neki.
Hát köszönöm szépen, akkor jön egy kis átvezető hangeffekt, és utána jövünk a második szegmenssel. The Adventures of Martin Luther. An exciting and controversial examination of the Protestant reformer whose reassessment of the role of the individual in Christian belief shook the foundations of a post-feudal Germany in the grip of the 16th century. Szervusztok, kedves hallgatók, a második szegmensben. Nem tudom, emlékeztek-e a 17. adásunkra? Mintha ma lett volna.
Ebben beszéltünk Japánról és Anjin Sanról, és hogy ott hogy vetette meg a lábát a kereszténység, aztán rúgdosták ki a jezsuitákat. Ugye viszonylag fő bűn volt Japánban, hogy van valaki, aki a császárnál magasabbnak tűnik, ugye a pápa. Az nem oké. Uh-huh. Tehát igazából ezért tűrték meg aztán a hollandokat és az angolokat, mert ők protestánsok, és mit nekik a pápa. És volt ilyen, hogy azt mondták, hogy te katolikus vagy? Nem. Hát bizonyíts be, és akkor leraktak egy szent képet, hogy akkor azt taposd meg. És ugye a protestáns ezt leszarja. Uh-huh, hát az csak egy kép, mint ugye a tridenti zsinaton megállapították a katolikusok, hogy nem. Tehát a protestáns tengerész azt mondta, hogy mit nekem? Úgyhogy akkor ők maradhattak. Ha pedig nem tettétek meg, akkor hallgassátok meg a 17. adást. Én ennyi blasfémiával készültem egy a második szegmens elejére, és átpattintanám az asszociációs labdát szeretett kollégámnak.
Egyébként az érdekes, hogy maga a Hiraistand játék, bár ugye a reformációt tűzi zászlajára, de hogy biztos ennek is, tehát hogy aki aktív vallásgyakorló, az biztos közelebbinek érzi, vagy hogy valamilyen más kapcsolat kialakulhat. Na de... Én egy olyan témával készültem, mert mondjuk úgy, hogy a podcast készítőknél van az a típusú készülés, amikor úton az adás készítés felé, ami szembe jön az emberrel, abból készül. Na én most a vakációm során egy az angol nyelvtörténetről szóló 100 szón keresztül az angol nyelvtörténet, most azt hiszem nem is írtam fel a szerzőnek a nevét, úgyhogy most...
Akkor ez nem a Bill Brysonnak a Mother Tongue-ja?
Nem, ez valamilyen... Peter Kristalnak a Story of English in 100 Words, valami ilyesmi. És hogy 100 szón keresztül mondja az angol nyelv történetét, és ennek kapcsán hát gyakorlatilag megnéztem, hogy ebben a korszakban nagy részt egyébként a reformáció hatására hogyan változott meg az angol nyelv. De egyébként fölírtam David Kristall English in 100 Words, megtaláltam a jegyzetemben. Szóval a 16. századi angol nyelv változás, de ennek kapcsán már megnéztem, hogy a magyar nyelven mi történt a reformáció kapcsán. És mivel önmagában az egyik fő vívmánya a reformációnak ugye az volt, hogy mindenkinek a saját nyelvén lehessen olvasható a Biblia, ezért gyakorlatilag egyfajta ilyen kanonizáció is létrejött a nyelvben, tehát a nyelvjárások közül, hogy most melyik nyelvjárásba írjuk meg, melyik szó a helyes a mi nyelvünkön, emiatt egy ilyen nagy egységesítő rendszer tudott létrejönni, és például Magyarországon is a keleti és nyugati nyelvjárás versengett, és a gyakorlatilag az, hogy a Károlyi féle vizsói biblia az a keleti nyelvjárásba született meg, ezzel eldőlt, hogy a keleti nyelvjárás lesz a későbbi...
VHS és Betamaxhoz hasonlítható óriási küzdelem, és ezt nem a pornó döntötte el, hanem a vallás.
Így van, hát erre is van példa. Ugye az úrad és elvesz. Na, úgyhogy ez a kettő, és hogy például még magyarban nyelvileg nagyon érdekes volt, hogy a különböző kiejtett betűknek a leírt változata az eltérő volt a reformátusoknál és a katolikusoknál. Tehát például a C-vel jelölt hangot a katolikusok CZ-vel, még a protestánsok TZ-vel írták. Aztán. És egyébként itt még majd mondok pár példát.
És ez meddig tartott nyelvújításig?
Ez nyelvújításig tartott, meg ugye valami, hogy a C, tehát hogy sok mindenben eltűnt, viszont a családneveknél látszott, hogy abban a korszakban ők melyik
katolikusok voltak.
Így van,
vagy,
így van, hogy a nevüket ez milyen írás jó. szerint volt, és például a csé hangot is a katolikusok CH-val, a protestánsok pedig TS-sel írták, tehát hogyha nézzük az ilyen nagynemesi családokat, ugye ott is ezek látszanak, ezek a különbségek, ami szerintem eléggé érdekes. Na, és akkor kicsit térjünk át az angol nyelvre, mely hát ugye mondhatjuk, hogy Magyarországon is hát a második leggyakrabban beszélt nyelv, úgyhogy emiatt lehet egy érdekes dolog. A 16. században egyrészt az angol nyelvben megjelentek a prefixek és szufixek, ami hát az ilyen elé és utána tapasztott dolgok. Tehát például ilyen a mondjuk a diszlexiába a dis, mint fosztóképző, vagy az, hogy az ex a szó elejére oda kerül.
Pre,
így ex. Van, kon, és ezek a dolgok, illetve a szó végén a tion, tehát mint mondjuk satisfaction, vagy able, ez is a...
Még a sheep is itt jött be.
Sheep.
Ez édesapámtól az egyik kedvenc sztorim, hogy ők ugye még internet nélkül tanultak, és a scholarship azt a iskolai kirándulóhajónak fordított.
Még jó, hogy nem birkának, mert azt hittem, hogy ez is a határvillongás. Igen, és hogy például ilyenkor jelentek meg az ilyen doable, meg ilyen szavak, tehát hogy ezek ekkor jelentek meg, és sok ilyen szó, tehát például ez az able végződés, ez a franciában volt jelen, és akkor ők akkor...
Able,
és akkor ők ezt így átvették. És például ilyen összetett szavaknál is ilyen nagyon furcsákat tudtak csinálni, hogy a get at able, tehát get at able, ezt ilyen kötőjelesen írták, és például így tudtak akkoriban a nyelvbe belekerülni, aztán szépen kihalni az ilyenek, mint az uninvambrezutterable, vagyis az... Az egy lélegzettel ki nem mondható, és ez...
Mondd még egyszer.
Tehát un, in one breath utter, able.
Un in one breath, un in one breath utterable. Azt a kutyafáj. Nagyon szép.
Így van. Úgyhogy ekkor ezeket nagyon nagyban gyakorolták.
Hú, ezt meg fogom jegyezni.
Jó. Egyébként mindenkinek ajánlom amint visszavittem a központi Szabó Ervin könyvtárba ezt az egyetlen kötetet.
Aminek még a címét ugye nem tudjuk.
De az előbb már helyesbítettem. A English in 100 Words című könyv. A másik dolog, hogy ekkoriban a reneszánszal együtt elkezdtek kötődni az ilyen klasszikus, a múltba, tehát annak ellenére, hogy a reformáció ugye sok esetben a saját nyelvet erősítette, mégis a reneszánszal a régi korok nyelveihez próbálták kötni az angol nyelvet is, és nagyon sok ilyen európai, egyéb latinos nyelvből vesznek át szavakat, és akkor ezeket így formálják ilyen furcsán így a saját szájuk íze szerint. Tehát például a potato szó, ami hát ugye egy amerikai találmány, tehát ezért kellett ekkor az angoloknak erre új szót találni. Ez az O végződés, ez nekik nagyon nem tetszett, mert hogy nem igazán volt, úgyhogy potatoe-nek írták nagyon sokáig, és a többes számnál is az, hogy potatoes, az se tetszett nekik, mert hogy valahogy nem úgy hangzott, mint hogy mások kimondták, úgyhogy például ekkoriban apostrof S-sel írták a szót, mert úgy érezték, hogy ekkor születik meg az a fajta kiejtés. Tehát, hogy itt van látható az, amikor nekik nem kellemes szavakat vesznek be a nyelvbe, és azt a saját arcájukra, orcájukra ez teljes hülyeség. Na mindegy. még egy nagyon érdekes dolog az, hogy sok szót vettek át korábban a franciáktól például, viszont ekkoriban úgy érezték, hogy a latin és görög, hát az sokkal jobb, úgyhogy az eleve latin eredetű francia szó, amit őt átvettek, abba bele tuszkoltak betűket, hogy kicsit latinosabban hangozzon, és kicsit. Hát ezáltal...
Ez amikor ilyen Y-nal írom a becenevet.
Egyébként abszolút ennek. Tehát például a debt szó, angol szó, ami ugye adósságot jelent, ez a franciából már akkor átvették, franciául dette volt ekkoriban, és angolul debt-nek, tehát D-E-T-ként mondták ki, viszont...
Most is úgy mondják ki, csak valamiért máshogy így lehet, igen, azt nem értem.
Viszont a latinban a debitum szó volt, úgyhogy egy B betűt úgy érezték, ja, hogy a debt-be bele kell tuszkolni, tehát hogy ugyanabbról
nem
a tőről...
vagyunk,
így van, latinról, így van. Aha. Viszont nagyon sok esetben ezek csak az írásba jelentek meg, aha, és utána a szóban nem igazán mondták ki, viszont itt még néhány szó esetében ezt látni fogjuk, például subtle, ott a subtle szó volt, amit a franciával átvettek, de a subtilis latin szóba, mm-hmm, ott volt az a B, úgyhogy a subtle-ba is beleraktak. Ugyanígy a receipt, mm-hmm, mint recept, ez is a recit néven mondták a franciáktól, de recepta miatt azt a P betűt bele kellett rakni.
Recipeferum.
Így van, és egyébként nem csak az ilyen P-t meg B-t nyomkodták bele, hanem a Hiráistenbe is előkerülő baptizm, mint ugye megkeresztelkedés. A francia baptem szót használták, de mivel a baptizmus volt a latinba, ezért úgy érezték, hogy még egy S betűt ők oda belehintenek, mm, mert így latinosabban fog hangzani. És hogy ez ekkoriban eléggé fölforgatta a nyelvet, hogy sok újra alkotott szó volt, és nagyon sok ilyen latin szót vettek be. Ugye ezt egyébként ma is nagyon sokszor mi magunk is tapasztalhatjuk, amikor ilyen tudományosan próbáljuk kifejezni magunkat, és ezért egy egyértelmű magyar szó helyett használunk valami idegen eredetűt. Most például mondjunk valamit.
Hát ilyen szubtilis módon.
Szubtilis módon a konferenciázunk. Így van, tehát hogy ezek a szavak, és ekkoriban ez nagy divatja volt, viszont egy gúnynevet akasztottak arra, aki nagyon túl sok ilyen szót emelt be, és ezek voltak az inkhornok, ami ugye a tinta és a szarv szónak a keresztezése, nem találnád ki, hogy miért ez a kombináció. Ugyanis, ahogy ugye a vikingek is a szarvból itták a nagy italokat, aha, és a nagy folyadék tárolásra még akkor is használtak szarvakat, és hogy ő annyira fancy-n fejezi ki magát, és olyan hosszú, bonyolult szavakat ír, hogy neki nem egy inkpottya van, hanem egy inkhornja, tehát neki annyi tintát kell felhasználni ahhoz, hogy...
Ez elég... szubtilis piszkálódás, én nem is biztos, hogy magamra venném.
Igen, hogy maga egy igazi inkhorn. És még az utolsó apróság, amit, nem, még kettő apróság, lesz egy általánosabb, meg egy kis kisebbség, a coinage, amivel nagyon sokan éltek ekkor még, a nem létező szavak létrehozása, mely szintén ez, hogy ugye sok külső szó kerül be, sok ilyen stílus tehát hogy forrásban van a nyelv, és ezáltal főleg az írók próbáltak olyan szavakat létrehozni, amit mondjuk utána ők terjesztenek el, és többek közt, hát Shakespeare ugye...
Shakespeare az tehát igen, nagy mestere volt.
Igen, tehát hogy ő ugye inkább a Virgin Queen játék időszakában lenne jelen, viszont az angol nyelvben közel 800 szó van, aminek az első megjelenése Shakespeare-nél van, és nem tudjuk, hogy azért, mert ő egy általánosan elterjedt nyelvemlék volt, vagy mert szeretett szavakat kitalálni, és ez szerintem nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Illetve ugye az új világ felfedezése is ugye abszolút ennek a századnak a terméke, és mivel sokszor mások fedeztek fel először dolgokat, és már ők adtak neki nevet, ezért ez bevándorolt hozzájuk, illetve sokszor a helyi lakóknak a nevei maradtak meg, tehát hogy például azt hiszem a raccoon is egy észak-amerikai indián név volt, és hát mert ugye az ugye ott a mosómedve az ott volt található.
Azt hiszem a chili, a csokoládé, ezek
igen,
is
igen,
közép-amerikai
igen,
eredeti
igen,
szavak.
Igen, igen, igen. De hogy ugyanígy az ázsiai, tehát hogy ilyenkor kerültek bele nevek, és végső kis apró kis érdekesség, hogy a 16. században írták le először a Matrix szót. Hol jelenik meg a Matrix szó először?
Newtonnál, nem tudom.
A Biblia angol nyelvű első fordításában. Ekkor jelentése még kicsit más volt. Lukács evangéliumában a méh szónak volt a megfelelője, és a...
Mármint az állat, vagy az anyaméh.
Mint az anyaméh szóból, mely a latin máternek egy ilyen franciás furcsa átirata
ja,
volt.
És hogy a női nem, azt ilyen X-szel szokták, és aha, értem.
Nem, itt az X-et az nem feltétlenül, inkább az átfranciásítás.
Tehát... Tényleg, hát az anya az ritkán férfi azért még 2023-ban is.
És
tudod, a direktor helyett mondják, egy direktrix.
Ja,
ez jutott
igen,
eszembe,
igen.
Hogy akkor máter és matrix, de hát az hülyeség, mert akkor a máter lenne a férfi anya, de nem megyünk ilyen
szép, messzire. Szép. De tehát, hogy egyébként az abszolút az a franciás, tehát ez a X-elés. Na és hogy későbbiekben egyébként, mint egy valamibe beleágyazott másik dolog kezdték el használni, tehát a méhként jelent meg először, és utána az a rendszerbe ágyazott kisebb egység, és hogyha a Matrix filmre gondolunk, hát itt is ugye a Matrixba beleágyazódó ember, tehát mégiscsak Keanu Reeves nem csak nagyon jó Jézus hasonmás, hanem így a Bibliával is van kapcsolata. Na hát én ennyi nyelvtörténeti izgalmakat gyűjtöttem idefele jövet, az angol nyelv és a 16. század kapcsolatáról.
Akkor én elmondom, hogy én idefele mit olvasgattam, mert ilyen elég last minute adásunk van, ami az adás hosszon nem fog látszani.
Igen.
Én szentségemről olvastam, mert hogy ezt nem mondtuk el a játéknál, de most akkor ugorjunk kicsit vissza. Ugye a különböző birodalmaknak van vezetője, de hogy ez igen. Valahol nem változik, valahol meg igen, tehát a pápák néha meghalnak, néha szkriptelten, néha meg véletlenül, és lecserélődik. És úgy vártam ez kis képzavarra a harmadik pápát, mint a messiást. Hát ugye az első használható vezetője
igen.
A pápai államnak. Ugye a harmadik pál egy borzasztó érdekes pápa volt, mert hogy róla mondják, hogy átmenet a reneszánsz pápák között, uh-huh. és a reform pápák között, uh-huh. akik ugye már a megújítóak. Mitől reneszánsz? Hát ugye ő úgy került a hatalom közelébe először, hogy 6. Sándor, ugye egy Borgia pápáról beszélünk, uh-huh. szeretőjének a bátyja volt, uh-huh. és hát ugye a nepotizmus, hát erre nem tudom használják a nepotizmus szót, de majd kiváljuk.
Ne, jó ez, jó ez.
A ifjúkorában még nem volt persze felszentelve, de a 4. törvénytelen gyermekkénél sokat be az anyja, hogy uh-huh. nem ezért küldtelek iskolába, uh-huh. és vonta meg az apanázsát.
És büntetésből pápává szentelték. Na így csajozzál.
Igen. De az is olyan meredek sztori volt, mert pontosan nem tudni, hogy mi történt, de az tény, hogy ő a leendő pápa, akkor uh-huh, még csak uh-huh, egy reneszánsz uh-huh. ifjú, az angyalvár börtönébe került. Azt valószínűsítik, azt hiszem egyértelmű elsődleges forrás nincsen, hogy ugye pénz nélkül maradt fiú, az hazament, és fogolként tartotta a saját anyját, hogy a családjából pénzt szedjen ki, hogy folytathassa azt az életvitelt.
Ez a jó. Na ez az igazi ilyen home office zsarolás, a saját anyámat otthon elfogom, hogy kap.
De valahogy sikerült üzenni a pápának, aki aztán embereket küldött, és elfogadta az ifjú urat, aha. és bevágta az angyalvárba. Na innen azért szép uh-huh. nyerni, tehát pápai rangra emelkedni. És nem mondom végig az életet történetet, csak ezt akarnak kiemelni, hogy... Uh-huh. Ezért egy őrült izgalmas igen, évszázad
nagy,
volt.
Nagy fordulat. Igen.
És akkor innen pedig egy kicsit, hát talán majd beszélgetnék veled az ellenreformációról, hogy azért odáig emelkedni, hogy megújítani a katolikus egyházat. És jó, azt mondjuk két unokámat bíborosi székbe ültetni, akik még kiskorúak. Az azért egy határeset uh-huh. reformpápától. De hát az volt az egyik első intézkedése, de mellé emelt másokat. Fráter Györgyöt például uh-huh, ő uh-huh. emelte föl bíborosnak, de onnantól nagyon-nagyon komoly munkát végzett, hogy az egyház régi fényét azt visszaállítsa. Nyilván mai szemmel vitatható eszközökkel, de hogy uh-huh. szerintem ez nem szabad így megítélni. Ott ez egy, mint a játékban egy életre, halára,
az abszolút hatalomra egy óriási válság
harc volt.
Helyzet volt.
valamivel reagálni kellett. Nyilván ez hatalom mechanikai eszközökkel is történt, amiben benne volt a híres pápai index, hogy akkor könyveket betiltunk. Benne volt az erőszak. Ugye, amiről beszéltünk a 14-es adásunkban, ha valaki nem hallgatta, meg tegye, a Fire and Stone, Bécs 1683-as ostroma. Ugye, hogy kerül a török mellé Tököli Imre? Hát úgy, hogy a Habsburgok sokkal véresebb kézzel üldözték a protestánsokat, mint a egyébként viszonylag vallásilag türelmes törökök. Úgyhogy ja, azok nem feltétlenül voltak szépek, de nem érdemes szerintem ezt 21. századi léptékkel mérni. Ma már nyilván elítéljük, hogy valakit megégetnek, bebörtönöznek. Mert igazából hálás lehet az egyház aztán végül a protestánsoknak, mert tényleg megújult, hogy létrejöttek a különböző szerzetesrendek, akik tényleg tanítottak és gyógyítottak aztán.
Igen, tehát ez, ahogy a közgazdaságtan mondja, ez a kivonulás és tiltakozás, tehát hogy enélkül nem tud megújulni, hogyha nem látja, hogy van probléma, és hogyha túl nagy a kivonulás, tehát hirtelen csak eltűnik minden, akkor nem tud megújulni, és ez pont az a mértékű ellenfél volt, hogy mind az egyik létrejött, a másik pedig megerősödött ebből a szempontból, tehát bármennyire is blaszfémia és sok tízezer ember halálát semmibe vevően, ebből ez egy win-win szituáció volt a két...
Igen, hát a két szervezet szempontjából mindenképpen. Én nagyon szeretem a zenét, és például a polifonikus zene, az egyházi zene megújulásával jött be. Tehát ha mondjuk most túlt hallgatok, véletlenül mindig túlt hallgatok, akkor a 7-9-etben írt, meg iszonytatóan poliritmikus dolgok azok, azért ilyen természetes evolúcióval futottak ki ide, hogy már nem csak egy szólamban éneklünk, hanem még a szólamok elkezdenek egymásnak válaszolni, ellenpontokat képzünk, stb. Szerintem ez örült izgi. A kis színes ugye még az ellenreformációban volt az oratoriánusok egyesülete is ekkor alapult, Néri Szent Fülöp vezetésével, akiről beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon szeretem a Legyetek jók, ha tudtok filmet. Nem tudom, egy kis megmelengeti a kis szívemet a mai napig. Ugye el tudok érzékenyülni rajta. Szerintem a Néri Szent Fülöp az egyik legkirályabb szent volt ever. Ez is igazából az ellenreformáció szülötte a kortársakkal együtt, hogy Avilai Szent Teréz és Loyolai Szent Ignác, aki Isten katonája, Isten tábornoka volt aztán. Ugye a népmisszió, a tanítás, és hát viszont szerintem a legnagyobb bűne az ellenreformációnak az nem az erőszak, hanem a barokk.
Most mondanám, hogy nem értek egyet, de én, de igen.
Tehát a puttók, ez a végtelen mennyiségű puttó.
De várj, de ez, tehát ez, na, tehát hogy a barokk, és akkor itt most teljes műveletlenségemről teszek tanúbizonyságot, tehát annak az a fajta, ez a stukkós, gicses, hagymázas dolga, az a reformációnak a
letisztulásával
ellenében?
Igen, ellenpontozta magát, és hogy minden aranyos és csicsás és kifaragott, tehát az egyház méltóságát próbálta minél alaposabb és minél teljesebb és minél láthatóbb külső jegyekkel mutatni, aha, hogy nekünk van erre pénzünk, van erre emberünk, ugye, aki kifaragja, lefesti, és ugye szép és aranyos, és hát akkor ez volt a közüzlés, uh-huh, hogy a puttó a szép, nyilván aha, 500 évvel később máshogy látjuk, de egyébként zenében nyilván szeretem a barokkot, mert pont erre tértem, persze, viszont persze. Az csodálatos, amik akkor születtek, meg ami akkor elindult. Hát a barokk festészet,
hát
felszobrászat,
igen.
Építészet, még csak-csak, hiszen azok a kis...
Hát most azért egy barokk templomot egy gótikusra hasonlít.
Jó, hát és... a gótikus ez menőbb sokkal, egyértelműen menőbb. Jó, ezt csak félig vicceltem, de azért tényleg az egyház 10 halálos bűnek között ott van a barokk.
Igen, egyébként, tehát hogy olyan szempontból, hogyha azt nézzük, hogy ez a korszak, tehát igen, tehát minden korszaknak olyan hatása van a jövőre, ami ugye felmérhetetlen, de összességében a kapitalista világnak az alapkövét is ugye ekkor tették le önmagában a protestáns etika létrejöttével, tehát ez a faj.
Ezt már vitatják a közgazdászok, de kétségtelen, hogy időben ekkor alakul ki. Tehát ugye az újkor hajnala, ugye a reneszánsz vége fele, és akkor tényleg hívjuk akkor lassan újkornak, hogy ekkor létesül. De hát a katolikus délen is, tehát azért persze, egyértelműen persze. Nem mondanám. De nyilván ez a gazdasági berendezkedés. Az
hát jó, nekem annyi évig, Max Webert annyi évig nyomták a fejembe, hogy én akkor is azt mondom, hogy a protestáns etika az
szokták azonosítani vele.
De... Igen, igen. Ja, úgyhogy, és ha még egy ajánlót tehetek, ez lehet, hogy kicsit olyan ajánlás, amit már mindenki látott, meg minden, van az Ifjú Pápa című olasz sorozat. Most nem jut eszembe, a rendezőnek a neve, a legismertebb olasz kortárs rendező, és ott pedig ugye Jude Law alakítja ilyen 40, hát amennyi Jude Law, annyi idős pápát, és ott például nagyon érdekes az, hogy mindenki egy fiatal pápától egy liberális, egy reformer hozzáállást vár, és ő ott nagyon jól megmutatja azt, hogy egy pont ezzel ellentétes irányba akarja elvinni az egyházat, de hogy az ellenhatás, az mivel jár együtt? Mert ugye azt gondoljuk, hogy a világ kizárólag a liberális irányba halad tovább, de itt inkább egy ilyen hullámzást mutat, hogy minden irányba meg tud újulni. Amikor liberálisabb lesz, akkor is felszíre kerülnek dolgok, de azzal mi az, amit elveszít, és hogyha utána visszatart, mi az a fajta misztérium, az a fajta amit a kevés fény mit jelent az emberek szívében, és akkor itt is ugye a lőrésszerű ablakokra és a gótikus előtti ugye templomoknak az előnyeire visszautalva. Én nagyon ajánlom ezt a sorozatot abból a szempontból, hogyha valaki nem csak a reformációnak a nagyban szociális és nyitottabb reformjaira kíváncsi, hanem mondjuk akár megnézni azt, hogy akár modern szemmel is mi állt a túloldalon, és mi az, ami mondjuk ezzel veszendőbe tud menni, vagy veszendőbe mehet. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kötélhúzás.
Még nem láttam, de akkor majd fölveszem.
Nagyon. Paolo tényleg... Sorrentino.
Sorrentino. Ez ugye minden hatása érkezik egy megfelelő nagyságú ellenhatás, tehát az sem véletlen, és ne foglaljunk állást, de hogy a egyesek szerint az egy nagyon túlzásnak tartott szabadság vagy szabadosságnak hívják most legyen szó akár a transz jogoktól kezdve bármi, arra nyilván jön egy nagyon erős neokon reakció. Tehát szerintem sokkal népszerűbbek most ezek az igen kemény vonalas, ilyen nagyon konzervatív műsorok, emberek, vélemény vezérek, és most nem is csak a populizmus, hanem tényleg ez a fajta puritán ellenhatás, ez van. Magyarországon kevésbé, szerintem azért kikalapálták a vallást nagyon sikeresen. Azt már ne is mondjam, hogy az etikát az országból, mert ennyire depressziósak ne legyünk. De igen, borzasztó érdekes, hogy ez a hullámzásnak hívod, én inkább ugye oda-vissza
hát úgy, csak hogyha az egyik pingpongozás. Igen, tehát hogy
csak arra számítottunk volna, hogy ugye csökken az amplitúdó, de hogy manapság mintha erősödne.
Igen.
A szélsőségek között.
Ebben is abszolút van. És hogyha ha hullám hasonlatot nézzük, az attól is függ, hogyha mész oldali irányba, mekkora az ellenállás. És ha nagy az ellenállás, nagyon visszapattansz róla, míg hogyha puhább, akkor ugye jobban elnyeli, és hát igen, kicsit képzavar, de a lényeg, hogy igen, tehát a konzervativizmus per a, most mindegy, a másik oldalt most minek, tehát liberalizmusnak hívjuk, az mindenképpen le egyszerűsítés, de hogy önmagában, tehát hogy kár, hogy ezt nem lehet nem politikailag és nem populista módon beágyazva tekinteni ezt a kérdést, mert közben ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és az általános, az emberi történet ez, hogy
igen.
Hogy,
ja, minden, akár minden forradalom. Mindent mindegy. Túlzásba viszünk, aztán kb. Konszolidáljuk. Aztán
így van.
Ellenirány, megint túlzásba viszünk valamit. Mert eddig haladtunk előre, hogy aztán a nagy szűrő előttünk áll-e, vagy nem. Azt persze nem tudjuk.
Azóta is hidegverítékbe ébrednek a nagy szűrő elméletől. Hát sajnos, igen. Igen, az elég. Mert nem könnyen mélyre mennek az ilyen egzisztenciális válságot előidéző elméletek.
És tökéletes, hogy mondtad egyébként, hogy az egyház, és ez egy elképzelt helyzet ugye az ifjú pápával. Egy-két hete hallgattam valamire súlyemelés közben a Kovács András Péterrel a beszélgetést, a Partizánon, aki mondta, hogy neki az a képe az egyházról, ami szerintem egy borzasztó jó kép, hogy egy gyönyörű, hatalmas szarvas. Az a, tényleg ránézni, és így leomlasz kicsit, hogy egy ilyen szépet hogy lehet létrehozni. És ez a szarvas 2023-ban az autóúton áll, és így néz, hogy akkor most mi történik, és mi ez a fény, ami közeledik, hogy nem tudta lereagálni azt, ami történt. És ez kár. Lehet olvasni újságban, hogy az én lányom is a Ciszterci gimiben jár, most ez megjelent azért a hírekben is, nem jó dolgok ezek. Szüntelen megújhodásra szüksége volt mindig az egyháznak, ezt néha a reformáció osztál neki, néha más karizmatikus mozgalom, de most sokkal inkább szükség lenne rá, hogy ne a bezárkózás és valamihez ragaszkodás, hanem a változás fele induljon el. Nem tudom, hogy sikerül-e majd neki.
Ebben egyébként szerintem abszolút, tehát tényleg az, hogy a Ratzinger iránya, ami volt, és aztán a Ferenc pápa iránya, és aztán, tehát, hogy ezek olyan, hogy ezek nagyon, ezek nem ember léptékű változások, és pont emiatt nagyon anakronisztikus a dolog, hogy ők megtartották a tempójukat, a lassú, megfontolt, nem elhamarkodott tempójukat, csak a világ gyorsult föl írtózatosan igen. mellettük. És ilyen szempontból ez
lehet,
a szarvas hasonlat, ez...
És lehet, hogy 100 év múlva visszanézünk, akkor azt mondjuk, hogy nem kell ennyire kapkodni.
Igen.
Lássuk meg. Lehet, hogy addigra kifejlesztik a szupergyógyszert. Szerintem elég komoly hangon fejeztük be, úgyhogy most már nem dobok be könnyedebb témákat.
Jó, köszönjük jó. El. Szerintem is volt sok hírünk, volt egy nagy kedvenc játékunk, érzelmileg nagy amplitúdókat jártunk be, nagy örömöket, és hát itt az ellenreformáció és a nyelv vonalán tényleg egy egészen mély vallási és társadalmi kérdésig mentünk el. Reméljük, hogy hallgatóink élvezték ezúttal is, és ennyi volt a 27. adás, és nincs rejtvény, nem mondunk semmit, hogy mi következik, mert magunk se tudjuk. Jön majd roham epizód, jön majd nagy epizód, úgyhogy kövessetek minket, ahogy eddig is tettétek.
Sziasztok!
Sziasztok! Bitte versteck dich in den Büschen. Sag mir, wer soll dich beschützen? Ostdeutsche Polizisten und all der dunkle Dreck. Erst erleuchtet durch den Brandsatz. Es ist nicht alles schlecht, aber viel mehr als woanders. Und ich kann dich verstehen, tausch dein altes Leben gegen Cafés und Designermöbel.
ezt nincs Párizs.